Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kezdjük egy szomorú hírrel, már csak azért is, hogy mire a műsor végére érünk, nyugodtan vidámak lehessünk. 13 éves korában kólika betegség miatt eltávozott a magyarok csodalova, Kincsem. Kincsem egy női ló volt, azaz kanca, és az volt a kunsztja, hogy versenylóként minden versenyét megnyerte. Tisztájára olyan volt, mint a Liverpool tavaly előtt. Ez a ló annyira híres és menő volt, hogy az egyik legmenőbb magyar filmrendező, Herendi Gábor bácsi, még filmet is csinált belőle, a Kincsemből. Más lovakból lókolbászt csinálnak, meg Párizsit, ebből meg filmet. Ennyit talán egyébként elég is tudni a gyerekeknek egy 150 évvel ezelőtt élt híres lóról. Azt viszont érdemes tudni minden gyereknek, hogy a lósport igazi érdekessége az, hogy milyen észbontóan gyagya neveket adnak a lovaknak a tulajdonosaik. Persze a felnőtteket más érdekli, mert a lóversenyeken lehet fogadni, és kötelező italozni, és kalapot hordani, és úgy beszélni egymással, mint a 200 évvel ezelőtt élnénk, és mindenki herceg lenne. De tényleg! A lóversenyen vannak zsokkék, akik nagyon kicsi pacákok, azért, hogy a lónak ne kelljen egy bazina gyürgét cipelni a futás közben.
És most kapcsoljuk az okos telefon.
Handicap. A handicap szó eredete a hand in cap-ből való, ami azt jelenti, hogy kéz a sapkában, és ez egy nagyon régi angol szerencsejáték neve. Kétféleképpen használjuk. Egyik eset az, amikor a sportfogadásban az erősebb előnyét kompenzálják a gyengébb javára, így kiegyenítve a fogadási esélyeket. A másik eset, amikor azt mondjuk valakire, hogy az életben handicappel indult, az azt jelenti, hogy valamiféle hátrányos helyzetből kellett teljesítenie ugyanazt, mint a többiek. Ilyen az is, amikor valaki nehezebben tanul a társainál.
Esetleg érdekes lehet neked is. Nekem az is eszembe jutott, hogy lovakat is le lehetne mázsálni, azaz lemérni, hogy milyen nehezek, és amelyik ló könnyebb, annak a zsokéjának kéne a hátán olmot hordani, hogy ugyanolyan nehezek legyenek. Már a ló meg a zsoké együtt. De lehet, hogy ez így van, csak én nem értem. Mindegy, nem járok lóversenyre. Ha esetleg az ólom nagyon nyomná a zsoké hátát, akkor javaslom a meleg vízbe áztatott bolyhos mackó fősőt. Az is bazi nehéz. Szóval, hogy szavamba öltsem, a ló tulajdonosok valami egészen különös szokással bírnak, amikor el kell nevezni a lovakat. Sose hívják úgy, hogy ráró, vagy csillag. Nem. Ezek úgy hívják a lovakat, hogy karperec, rózsabokor, trevira, sóhaj, szobaasszony, fárosz. A lóversenyekről még azt kell tudnotok, hogy miközben a közönség tagjai hacsolva és affektálva beszélnek egymással, mindenki a tuti tippet kutatja, mert a lóversenyeknek az a legendája, persze szerintem nem igaz, hogy lehet csalni. És az ember, ha megtudja, hogy hogy csalnak, akkor ő is nyerhet. Ezt úgy kell értenetek, hogy az emberek fogadnak a kincsemre, mert mindig ő nyer. És teszel rá pénzt, és ő nyer, több pénzt kapsz. De a csalók azt mondják a kincsem zsokéjának, hogy nem merjen nyerni, mert akkor nem kap rétes testére. És akkor a kincsem zsokéja direkt lassan lovagol. És egy béna ló nyer, aki alig vonszolja magát, és már csak lókolbásznak jó, és ilyenkor, aki erre a lóra fogadott, nagyon sok pénzt nyer, ezt meg minden felnőtt nagyon szereti. És a habatortán, hogy miközben a felnőttek csinálják ezt a lóversenyes dolgot, van egy habsi, aki nem egy igazi rádióba, hanem egy hangszoróba üvölt, de úgy üvölt, mintha szívrohama lenne. És ez nagyon vicces. Körbe úgy csinálja, hogy folyamatosan hadarja, sorolja dilisebbnél dilisebb lóneveket, és a felnőttek pedig teljesen beizgulnak ettől, és állapotba kerülnek. Karperec, karperec, rózsabokor, rózsabokor, trevira, trevira, ról, karperec, karperec, sóhaj, szóhaj, szobaszoj, 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 fáros, 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 kincsem. Körülbelül ilyen. Nagyon durva. Mondjuk tényleg ettől én is állapotba kerülnék. Ha a felnőttek nyernek, akkor isznak valamit, és ha nem nyernek, akkor meg azért. Summa summarum, a lóversenyről két dolgot kell megjegyeznetek. Egy. A tuti tippet mindig egy alacsony bácsi tudja, aki nyúlszőrsapka van és egyedül ül. Kettő. Azért nem kell lóversenyre járni, mert a végén ugye mindig kell inni valamit, és akkor utána párás szemmel kell átcsorogni azon a dögmeleg buszon hazafelé, és mindenki tudja, hogy te befögtél, mert olyan leheleted, mint egy frissen felnyitott komposztáló láda.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon üllőt! Az üllő kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
üllő
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Ha most valaki nyomást érez a fülében, az normális. Ez azért van, mert picit lélekbúvárkodunk, és egyre mélyebbre süllyedünk. Nyugalom, semmi baj, mindjárt helyreáll a belső nyomás, csak picit fog be az orrod, és csukott szájjal fúj egy nagyon. Oké? Megvagytok? Nagyszerű. Akkor gyerünk tovább. Szóval, ezt a karma dolgot, ezt az ok-okozat összefüggést úgy kell elképzelni, hogy ha valamit teszel, akkor annak később, valamikor lesz következménye. Tehát ha futsz, és megbotlasz, és már megint vérzik a térded, akkor az nem karma, hanem figyelmetlenség. Ha jól tanulsz, és a dolgozatodra kapsz egy ötöst, az nem karma, hanem szorgalom. Meg egy kis gógy. Jó, de akkor mi a karma? Nézzünk egy életszerű példát. Galamb bácsi egy kiváló szinkronszínész. Azért kiváló szinkronszínész, mert csodálatos hangja van. Nem bariton, mint a hadd ne mondjam kiknek, hanem vastag, jól megmarkolható, szőrös basszus jön ki a torkán. Ez tény, ezen nem lehet vitatkozni. Lehet, persze nem biztos, de lehet, hogy előző életében egy nagyon jó szívű bőgő majom volt, aki, illetve, bocsánat, úgy kell mondani, hogy ami, mert egy szőrös állat volt, szóval, ami mindig megosztotta a banánját más ázó-fázó bőgő majommal.
Jippi!
Azt mondjuk nem értem, hogy az ázás-fázás ellen mire jó a banán, de hagyjuk ezt a felesleges szőrszál hasogatást.
Ördögi Roy szerint a Tinder legnagyobb veszélye, hogy a nyaralási fotón a melletted álló embernek olyan feje lesz, mint a Gernikában a lónak.
Tehát, Galamb egy kedves és jószívű bőgőmajom volt, ezért aztán a karma úgy rendezte Galamb sorsát és következő életét, hogy az legyen belőle, ami egy szörnyen sikeres, mélyhangú férfi, aki továbbra is jószívű. Azon gondolkodom, hogy következő életében vajon mi lesz? Teheráni nagykövet!
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
úrza. Mi lesz, ha nagy leszel?
Nagykövet. A nagykövet teljes nevén rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, az a személy, aki hazáját és annak legfőbb vezetőjét tartósan képviseli egy másik országban. A nagykövet a legmagasabb diplomáciai rang, ezért nem csak hatalommal, de rengeteg felelősséggel is jár ez a szakma. Egy nagykövetnek joga van bármikor azonnali kihallgatást kérni az adott ország legfelsőbb vezetőjétől, bár az is igaz, hogy a nagykövetet is berendelhetik meghallgatásra, ami többnyire nem örömteli esemény. Egy nagykövet megszólítása hivatalosan lehet excellenciás úr is, de a Vatikán esetében apostoli nunciusnak hívják a nagykövetet. No, és ez lesz a galamb, mármint...
Gyermekem, értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy amíg Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Gabon egy afrikai ország, 2,5-szer akkora, mint Magyarország, de Uszkve cirka hozzávetőleg sac per kb. Csak 2,5 millióan laknak ott. Nálunk meg 10 millióan. Gabonban, amilyen kevesen laknak, olyan sokfélék az emberek, és nagyon sokféle nyelvet beszélnek. A lakosság nagy részét alkotó 4 fő csoport, a fang, a szira, a punu és a teke. Mondanom sem kell, hogy a fangok vannak a legtöbben, de a lényeg, hogy ők mind bantuk. A nyelvek persze keverednek, de gabont fangul úgy mondják gbun. De mbere nyelven meg úgy mondják, hogy gbun. Képzeljétek el, hogy Gabonban gbun. Régen pigmeusok is laktak, akik a világ egyetlen olyan népcsoportja, akiknél egy felnőtt ember olyan magas, mint nálunk egy 10 éves gyerek. Maximum 140-150 centire nőnek meg. Tehát a felnőttek simán tudnának vásárolni kiskamasz és bakvis méretű ruházatot, ami azért nagyon jó, mert az ilyen az olcsóbb. Ennek ellenére a pigmeusok egy icipici bőrbugyiban járnak, mert az ősérdőben nincsenek bevásárlóközpontok, és mérgezett nyíllal kell vadászni a hotdogot, meg a hamburgert. Ráadásul a salátát, a zuborkát, meg a ketchupot külön kell lőni, mert azok máshol élnek.
Viccelünk, apuka? Viccelünk?
Már csak annyit, hogyha valamit nem sikerülne időben lelőni, és futni kell előle, Gabonban a segélyhívó telefonszám 241 13 00 17 22 18. Hívás a fontos számunkra, viszont hallásra. Kamsze, kamsze, sever, sever.
békes só.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Töki pompos.
Töki pompos?
Valójában ez az étel nincs is. Tök nincs benne, a pompról meg senki sem tudja, hogy micsoda. Pizzának meleg szendvicsnek viszont rossz. Maradjunk annyiban, hogy kenyérlángos.
Ja, akkor nem kérek.
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy két Ármint is ismerek, az egyiküket nem személyesen, hanem szeletben, ugyanis a két igazi téli szalámi közül az egyiket egy Herz Ármin nevű illető találta ki. Hiszitek vagy sem, az egyik párizsi világkiállításon, az 1900-ason, 1900-ban bizony, ahol volt az Eiffeltől mindenféle nagyon menő dolgok, na, igazi téli szalámi háború alakult ki a magyar téli szalámi között. És a Herz nyert, és a Pik csak a harmadik lett. Komolyan?
Na, ez az első jó hír, amit hallottam.
A téli szalámi különleges ételek, és sok legenda övezi őket. Gyerekkoromban például a nagyanyám azt mondta, hogy a téli szalámiban szamárhús van, azért olyan spéci az íze. Ez valószínűleg marhaság, ugyanis ahhoz, hogy ennyi téli szalámi legyen szamárból, a nagyon-nagyon sok szamár kéne, sőt, szamárgulyák, szamárkondák, szamárménesek és szamárcsordák.
Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Arany János, Toldi.
Toldi Miklós vidéki földműves arról álmodozik, hogy katona lesz, mert nagyon erős. Bátyja, a Budán nevelkedett György, a király spanja nem szereti őt, irigy. Bemószerolja a királynál, hogy direkt megölte az egyik katonáját malomkővel. Ez igaz. Valójában azonban Miklós ledőlt ebéd után, nem hagyták, szívták a vérét, meg elkezdték dobálni, persze, hogy felpatyog magát, aztán az indulat tudatszűkítő hatás alatt ráhelyezte a malomkövet arra a kis zónira. Miklós inkognitóban felmenekül Budára, és szétalázza az ott arcoskodó veretlen csehszlovákot, ezzel már ő lesz a király spanja, a bátyja meg már nem. Kiderül minden ármány.
Javasolt vélemény.
Ne dobáld a parasztot, ha pihenni akar, meg ne mondd neki, hogy paraszt.
Tanulság.
A paraszt nem GPS.
Máshol más.
1913. június 1-én álltak forgalomba az első budapesti taxik, és azóta is hasítanak a városlakók nagy örömére, de a történetük sokkal izgibb. De mi is az a taxi? Ez egy olyan jármű, kérem szépen, amely embereket szállít ide-oda, ezt mindenki tudja. De a lényege az, hogy oda visz, ahová akarod, és nem függ egy simpártól vagy menetrendtől az utazásod, mint a villamosnál vagy a busznál. A neve a taxaméter szóból ered, ami egy olyan berendezés, ami kiszámítja a megtett útból, hogy az utasnak mennyit kell fizetnie. Hivatalosan azt mutatja, amennyi utat megtettél, de vannak trükkös taxaméterek állítólag, amelyek némi változtatás mentén más számokat mutatnak, mint amit tényleg megtettél, úgyhogy időnként észnél kell. Az első taxik igazából a konflisok és különféle lovas kocsik voltak, amiket csak úgy leinthettek a gazdag urak és hölgyek, hogy a fogadóból mondjuk hazafuvaroztassák magukat a kastélyukba. De taxi például a riksa is, ami főleg a keleti országokban lehet megtalálni, amikor egy ember gyalog húz egy kis kétkerekű kocsit, vagy mostanában inkább biciklivel húzza, ilyeneket a pesti utcákon is lehet már látni. És annyi van belőlük, hogy csak na.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Dunát lehet vele rekeszteni. Ez a mondás arra utal, hogy valamiből annyi van, hogy még a Duna folyót is el lehetne vele rekeszteni, vagyis abból a bizonyos dologból olyan sok, de olyan sok van, hogy a Duna medrét egy szakaszon kitöltené és megállítaná a Duna folyását. ami lássuk be, nem kis teljesítmény a sok egyforma dolog részéről, hisz egy 6500 köbméter per másodperces vízhozamú folyóról van szó. A 6500 köbméter meg annyi víz, amennyivel 32 kádat tudnánk megtölteni másodpercenként. Tehát, ha rettentően sok valamid van, akkor Dunát tudsz vele rekeszteni. Ez érthető. Na most viszont az kérdés, hogy ehhez mit szólnának a Fekete-tengeri vízgazdálkodási szakemberek, ugye?
Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Az első autós taxik, képzeljétek, Londonban elektromos autók voltak. Csendesek, gyorsak és nem pöfögtek büdös füstöt. Aztán jöttek a benzines autók, telepöfögték a világot, most meg szépen lecserélik őket megint elektromosra, nem is értem, minek kellett ez a 100 év szünet. Minden esetre az első pesti taxikat a Magyar Automobil Részvénytársaság, vagyis a Márta, a Rudgyanta árugyár vezérigazgatójával, a Mercedes-Benz céggel versenyezve indította el. Akkoriban még úgy állt a helyzet, hogy lesz egy menő magyar autómárka, de aztán persze a Benz lenyomott minket, Rudgyanta ide vagy oda.
Na most ezt nem értem.
Ja, hogy mi ez a Rudgyanta? A rugalmas gyanta, vagyis a gumi. Azt hittem, ez világos.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Örrej Ümbirát! Az Örrej Ümbira kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Örrej Ümbirra
megjelenítést tartalmazott.
Mindeközben Balin.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más.
1984-ben Imolában az Isten tudja hanyadjára nyert Alan Prost, más néven a professzor. Sok bizonytalanság élhet bennetek velem kapcsolatban, de abban egészen biztosak lehettek, hogy Forma 1-ről nem fogunk beszélgetni. De Alan Prostról egy picit azért érdemes. Gyerekkorában birkózónak készült, illetve focistának, ez a gyerekeknél teljesen normális. Aztán 15 éves volt, amikor apukája elvitte a monakói nagydíjra, így a focista birkózó karrier ettől kezdve gellert kapott, mert Prost beiratkozott a helyi gokárt klubba. Ennek hatására két dolog történt vele. Egyrészt ő lett a világ egyik legsikeresebb Forma 1-es pilótája, másrészt meg nagyon erősen összebarátkozott olyan nőcikkel, akikkel nem kellett volna. De jól esett. Igen-igen szoros barátságot ápolt a Renault csapat főnökének feleségével, az egyik versenytársának a feleségével, a monakói hercegnővel, a saját feleségével, és még Tercsi Fercsi, Kata Klára, hagyd ne folytassam tovább, de nem ezért hívták professzornak.
Máshol más.
Gutenberg. Talán hallottátok már a nevét, őt tartjuk a könyvnyomtatás atyának. Persze, hogy nem volt az előtte, már sokan nyomtatta könyveket, de megszokhattuk, hogy mi európaiak állandóan valamilyen európai kollégának tulajdonítunk mindent. Így volt ez Kopernikusszal, Kolumbusszal és a többiekkel. Gutenberg nem egyebet tett, mint hogy a legfontosabb könyvet, a Szentírást, azaz a Bibliát nyomtatta ki. Mégpedig úgy, hogy volt egy befektetője, aki pénzt adott neki, hogy nyomtasson Bibliákat, amit majd el akartak adni. Ami azért volt fontos, hogy mindenkinek egyébként ugyanazt kellene tudnia, hogy mi van a Szentírásban. Előfordult akkoriban ugyanis, hogy mindenkinek emlékezetből kellett felidézni ezt a hosszú-hosszú könyvet, és néha, hát hogy is mondjam, rosszul emlékeztek. Gutenberg Bibliája, nagy figyi, 641 lapból állt, azaz 1282 oldalas volt, oldalanként 42 sorral. Gutenberg minden lapot egyesével kellett, hogy nyomtasson, egy faszerkezettel, úgyhogy egyesével egymás mellé válogatta a betűket, aztán bekente festékkel, és erősen rászorított egy papírt. Képzeljétek el, hogy milyen sokáig tarthatott egy biblia elkészítése. Nem is nyomott többet, mint 150-et, amiből mára csupán 49 darab maradt fenn. Ezek a könyvek annyira értékesek, hogy csak múzeumokban lehet őket látni, de ha néha elárvereznek egyet, akkor akár 35 millió dollárt, azaz 10 milliárd forintot is fizetnek értük. Ha van kedved számolni, te is körülbelül arra az eredményre fogsz jutni, hogy a Gutenberg Biblia minden sora 2 millió forintot ér. De ne aggódj, a te fejedben lévő tudás megfizethetetlen, mert abból csak egy van.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.